valóságos jelenlét. Temesvári Pelbárt, magyar teológus a középkor végén. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész.
Középkori teológusunk, egyházi írónk Temesvári Pálbárt életéről keveset tudunk. 1435 és 1440 között született, az akkori Dél-Magyarországon Temesváron vagy annak környékén. Eredetileg Pál volt, a Pálbárt nevet ferencesként vette fel. Első adatunk róla, hogy 1458-ban iratkozott be a magyar diákok által is látogatott Krakkói Egyetemre, ahol bölcseletet és teológiát tanult. 1463-ban lett a filozófia bakkalaureátusa, majd 1471-ben 13 lengyelföldön töltött esztendő után a teológia magisztereként tért haza. Nem tudjuk, mikor lett szerzetes a ferencesek szigorú evangéliumi szegénységben élő obszervánságának tagja, amely olyan lelki nagyságokkal dicsekedhetett magyar földön, mint Pálbárti fiókorában Kapisztrán Szent János, a török felett 1456-ban a Nándorfehérvárnál, a mai Belgrádnál alatott diadal hőse, vagy háromnegyed évszázaddal később az 1526-os Mohácsi csata hadvezére, Tomori Pál, Kalocsa végvári vitézből lett ferences érseke. A Biblia, az egyházatyák, a skolasztikus teológia, a klasszikus görög-latin kultúra világában is jártosságot szerzett Pálbárt testvér, néhány évig a délvidéki ozorai rendház lakója volt, de 1480-ban a mai Sándor palota helyén álló budai rendházba került. Az 1470-es évek végén az országban dúló járvány idején megbetegedett Pestisben, de szervezete diadalmaskodott a kóron. A gyógyulás élménye késztette, hogy tanári és prédikátori munkája mellett írni kezdjen. Erre ösztönözte az is, hogy 1483-tól ő tanította a dogmatikát a budai ferences főiskola növendékeinek, és ezt a haláláig tartó munkát csak az a pár év szakította félbe, amikor Esztergomban volt házfőnök. A kor szokásainak megfelelően Temesvári Pálbárt latinul írt, de művein átsugárzik a népnyelv, a népi kultúra, a népi vallásosság mélyreható ismerete. Első munkája a Boldogságos Szűz Mária csillagkoronája, Stellarium Coronae Mariae Virginis, a ferencesek hagyományos Mária tiszteletére és a hazai Mária kultusz motívumaira, a napba öltözött asszony alakjára építő beszédsorozat volt, az esztendő jeles Mária ünnepeit sorra vévő elmélkedés fűzér, amely 1498-ban Hagenauban nyomtatásban is megjelent. Második műve a Szentbeszédek gyümölcsös kertje, Pomerium Sermonum, három kötetes beszédgyűjtemény, amely 1498-tól jelent meg, és számos kiadást megérve nevét egész Európában ismertétette, prédikációs mintakönyvként az épközi vasárnapokra, a szentek ünnepeire és a nagyböjti ünnepkörve kínálva gondolatokat olvasóinak. Ezek a prédikációk nem elhangzott vagy elmondásra szánt beszédek voltak, hanem retorikailag csiszolt dogmatikai traktátusok, amelyek a hitigazságok megértését szolgálták, a késői skolasztika nominalista az értelem erejét a hit tekintélyével felülíró, didaktikus és szigorú logikai szabályokhoz igazodó tárgyalásmódjával, amelyet a szerző eredeti módon ötvözött, mondandóját alátámasztó legendákkal, példázatokkal, novellisztikus vagy népmesei motívumokra támaszkodó épületes történetekkel. Tanári munkájának volt gyümölcse az a zsoltármagyarázat, amelyet Szent Ágoston, Petrus Lombardus és Szent Bonaventura műveire támaszkodva készített el az 1480-as évek végén. Életművének csúcspontját az isteni tudomány arany rózsakoszorúja, Aureum Rosarium Theologiae címet viselő, betűrendes teológiai enciklopédiája jelentette, amelynek tervezett 4 kötetéből haláláig 3 készült el és jelent meg nyomtatásban. A befejező 4. kötet már az utód és tanítvány Laskai Osvárt munkájaként látott napvilágot 1507-ben. A mű felépítése a teológiai rendszerezés klasszikus hagyományát követte, az első rész témája Isten, a Szent Háromság, a másodiké a teremtés, a teremtmények világa, a harmadiké az isteni szeretet, a megváltás és a kegyelem, a Laskai gondozta utolsó kötet pedig a szentségekről és a végső dolgokról tárgyal. A pomérium és a rozárium látszólagos személytelensége dacára módot ad rá, hogy megrajzoljuk a szerző lelki-szellemi portréját. Pelbárt fráter ezek szerint egy olyan a hit tisztaságát és az egyház épségét megőrizni akaró konzervatív modernségnek volt a szószólója, amely gyanakvó kételkedéssel szemlélte a reneszánsz világias szellemét. Korát elmarasztaló vízióinak egyike másika szinte már annak a drámai haláltáncnak a hangulatát vetíti előre, amelyet azután halála után 2 évtizeddel, az egyház egységének megbomlását követően, a reformáció kibontakozásával, a hagyományát és emlékeit elfelejtő Európa, vagy a mohácsi harcmezőn múltjának dicsőségét és jövőjének biztonságát elveszítő, a török prédájává váló Magyarország élt át. Ám a prófétai komorságon túl a derű sem hiányzott írói kelléktárából. Mondandóját tréfás történetekkel, népi bölcsességekkel, antik irodalmi utalásokkal fűszerezte. Jézus passiójáról a középkori misztériumdrámák költői hangján beszélt, a Bátai Barát történetét mesélve viszont hamisítatlan népi humorral szólt a hordón szónokló kolduló barátról, aki igazát bizonygatva, így süllyedjek el, ha nem igaz, amit beszélek, akkorát dombantott, hogy a hordó rozsdás abroncsa elengedett, a korhadó dongák összeroskadtak, és a pórul járt klerikus a hordó fenekére huppant. Az emlékezés és a jövő reményének prófétája, a középkor legjelesebb magyar teológusa, Temesvári Pelbárt 1504. január 22-én Budán adta vissza lelkét a teremtőnek. Az emlékét őrző rendi közösség és a magyar egyház a boldogok sorában tiszteli, de helye van az egyetemes keresztény hittudomány, a magyar irodalom és kultúra, a nemzeti identitás és büszkeség építői között is.
Valóságos jelenlét. Betekintés Temesvári Pelbárt életébe. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió.
Valóságos, valóságos jelenlét. Pálosok, a magyar alapítású rend. A műsort készítette Puskás Antal pálos szerzetes.
A pálos rend, vagyis a magyar alapítású, első remete Szent Pál rendjének alapítása, története és jelene. Bertalan pécsi püspök a mecsekben A Patacs fölötti hegyen 1225-ben monostort emeltetett a környék remetei számára, akik a püspök joghatósága alatt éltek jámbor életet, és később csatlakoztak Boldog Özséb közösségéhez. Özséb 1246-ban esztergomi kanonokként úgy döntött, hogy remeteségbe vonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban részesült. Szélvihar támadt, mint pünköstkor, de a fák nem mozdultak. Lángnyelveket látott szerte szét, melyek egyetlen nagy lángá egyesültek. Miután megfejtette a látomást, rájött, hogy neki kell összegyűjtenie a szétszórt remetéket, és így épített a mai Kesztőlz falu közelében a Szent Kereszt tiszteletére monostort és templomot. Az új rend védőszentjévé remete Szent Pált választotta. A szentszék 1308-ban engedélyezte számukra az ágostonos regulát, és pápai jogú rendé nyilvánította a pálosokat. A rend ezután töretlenül fejlődött egészen a török megszállásig. A 15. századra az országban 900 pálos élt. A rend Európában is sok helyen elterjedt. Lengyelországban, Németországban, Portugáliában, Franciaországban, Olaszországban, sőt még Palesztinában is. Erre az időre a világon 8 provinciában körülbelül 300 kolostoruk volt, melyekben átlagosan 12 és 20 között mozgott a szerzetesek száma. Ennek az időszaknak kiemelkedő alakjai Csepelényi György vértanú és a nagy államférfi Martinuzzi György bíboros esztergomi érsek. Buda felszabadulását követően az újjászervezés nehézségeinek megoldása után a pálos rend ismét fejlődésnek indult. 1770-ben a rendet a monasztikus szerzetes rendek közé sorolták. A tudományok és az irodalom területén az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend tagjai jelentős szerepet töltöttek be. Köztük a legismertebb költők Versegi Ferenc, Ányos Pál és Virág Benedek, akit az irodalom történet a magyar Horáciuszként emleget. Az újabb virágzást II. József 1786-os feloszlató rendeletet iporta el, amely után csak Lengyelországban maradt meg egy kis mag. A pálosoknak a rend megszüntetése után 150 évig nem sikerült újra éledniük Magyarországon, csak 1934-ben nyílt lehetőség a hazatelepülésre. A rend kibontakozását azonban megakadályozta, hogy a kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta a szerzetes rendeket. Ekkor hazánkban a pálos szerzeteseknek száma 38 volt. A tagok toborzása azonban titokban folytatódott egyházmegyés kispapok közül, akikről fogadalmaik után még szemináriumi előjáróik, sőt püspökük sem tudta, hogy pálos szerzetesek. A rendszerváltozás után 4 kolostorban indulhatott meg ismét a pálos élet. Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfi szálláson. Az újraindulás után negyed századdal pedig 2014. januárja óta az erdélyi Hargita fürdőn is már pálos szerzetesek imádkozzák a zsolozsmát. Napjainkban, hazánkon kívül Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Fehér-Oroszországban, Ukrajnában, Horvátországban, Szlovákiában, Csehországban, Belgiumban, Kamerunkban, Ausztráliában, a Dél-Afrikai Köztársaságban és az Egyesült Államokban 73 rendházban körülbelül 550 szerzetes él. A magyarságtudat mindig jellemzője volt a rendnek. A pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazáért imádkozik és vezekel. Az ősi igazság mindegyikük tudatában él. Et tu Hungaria mi dulcis patria cum Paulinis Crestis et cum itiden de Crestis. Vagyis magyarul, te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. A rendre a remeteség hármas jellege nyomja rá a bélyegét, az imádság, a magány és a vezeklés szeretete. Ehhez a példát védőszentüktől, első remete Szent Páltól veszik, aki 90 évig szolgálta Istent a sivatagban, remeteségben, és így méltán kapta a remeték atya címet. Az ima vezeti el őket a legmélyebb Isten ismeretre. Itt gyulladt ki leginkább a szeretett tüze, és ez a legtökéletesebb szolgálat az Úr előtt. Rendünk kezdettől fogva végzett apostoli munkát is, ami kezdetben tanúságtételből, tanításokból és imádságokból állott, írja a Pálos rend szabályzata. Majd így folytatja. A történelem folyamán az egyház rendelkezéséből apostoli munkában vesz részt, az ige hirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában, saját templomainkban. Sőt, missziós és tanítási feladatot vállal. Rendünk tehát mindig nyitott volt az Isten népe szükségleteinek és az idők jeleinek felismerésében. Helyesen megértve tehát rendünk jellegét az elmélkedő és tanúságtevő, imádságos életet buzgó lelkipásztori munkával egyesítjük. Eddig az idézet a szabályzatból. A rend életében központi helyen áll a Mária tisztelet. E tisztelet kifejezéseképpen fehér ruhát hordanak, a rózsafüzért imádkozzák, kiemelt buzgossággal ülik meg a Mária ünnepeket, és tartják meg a szombati böjtöt. Monostoraik többsége Mária kegyhelyeken épül fel, mint a rend jelenlegi központja is Częstochowa.
Valóságos jelenlét. Betekintés a Pálos rend történetébe. A műsort készítette Puskás Antal, Pálos szerzetes. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió. Az Ima Urák liturgiája. Kompletórium következik.